Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Előbb a te szívedben legyen béke, akkor önthetsz csak békét másokba. A békés, derűs szívű ember mindig kész a jóra. Akinek szívében béke van, senki ránt nem lesz eleve bizalmatlan. Először tehát önmagad tökéletesítésén fáradozzál, és csak azután gondolj mások tökéletesítésére. Kempis Tamás gondolataival köszöntöm önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Mai adásunkban hallanak majd egy előzetest a katonai zarándoklatról, amelyet a hétvégén tart a Magyar Honvédség, erről korábbi adásunkban is beszámoltunk már. Visszatekintünk a katonai tábori lelkészek napjára, amelyen előadást hallhattak meg a résztvevő vendégek. Ezúttal a nagy honvédő háborúról esik szó. Folytatjuk Nádasi Alfonz hadinapló című kötetének felolvasását, Bíró László katolikus tábori püspök pedig ítéletről, a hit átadásáról, a példamutatásról beszél majd. Tartalmas rádiózást kívánok! Korábbi adásunkban említettük már, hogy a hétvégén Mária Remetén katonai zarándoklat lesz. Erről hallják most Berta Tibor általános helynököt.
A Szent Misében Bíró Püspök úr a mostani jelen időt oda kapcsolja az Istennek az idejéhez ebben a krisztusi kereszt áldozatban. A zarándoklat előtt is részt lehet venni fakultatív módon egy 10,5 kilométeres gyalogmeneten Takács Tamással ezelős kiemelt vezető tábori lelkész úr fogja ezt vezetni. Amikor elkezdődik a szentmisénk, akkor bízunk abból, hogy jó idő lesz, és talán a Mária Remetei szabadtéri oltárnál tudjuk megtartani, ha nem, akkor pedig a kegytemplomban. Akkor a szentmisén ott köszönhetjük a 2020-ban Budapesten megrendezendő eukarisztikus világkongresszusnak a missziós keresztjét. Ez volt szíves a Esztergom Budapesti Főegyházmegye erre az zarándoklatra rendelkezésünkre bocsátani. Azért is fontos ez, hiszen ez a missziós kereszt egyrészt jelképezi az eukarisztikus világkongresszusnak, világtalálkozónak azt az idejét, amire valójában mi is készülünk. Ugyanakkor pedig ez a missziós kereszt egyfajta jelképe is a mi magyarságunknak, hiszen sok-sok szentünknek az ereke tartója is egyben ez a kereszt. A 170 éves honvédséget odaajánljuk a magyar szenteknek a közbenjárásának, hogy az ő pártfogásukat élvezhesse Magyarország valójában, hiszen a Magyar Honvédség nem szimbolizál mást, mint ennek az országnak a védelmét, biztonságát, a családoknak a jólétét, a családoknak a biztonságát, az egyéneknek a javát. A zarándoklatnak a szentmiséje után oda szeretnénk adni a zarándoklaton résztvevőknek az új szövetségi szentírást a Magyar Honvédség számára. Ez a Szent Jeromos Biblia társulatnak a kiadása, akik voltak szívesek is, és rendelkezésünkre bocsátották úgy, hogy föltüntetessük benne, hogy ez a magyar katonáknak az új szövetsége. És bízunk abban, hogy ez a zarándoklat elindítója tud lenni annak, hogy minden magyar katona kezébe tudja venni az új szövetségi szentírást. Ennek a kis kiadványnak az átadása után kerül sor a Kapisztán Szent János elismeréseknek az átadására. Ebben az évben is tábori lelkészi javaslatok alapján számosan részesülnek ennek az elismerésnek a különböző fokozataiban. Ezután természetes módon, ahogy eddigi zarándoklatokon egy ebédre várunk mindenkit, aztán a délután folyamán egy kis műsort ad a Garambonziás Langalita együttes, illetve az zarándoklatot egy hálaadó rövid imádsággal, istentisztelettel zárjuk a missziós keresztelőt.
A katonai tábori lelkészek napján előadások hangoztak el, ezúttal a nagy honvédőháborúról esik szó.
170 éves magyar honvédségnek egyik fontos eleme szerintem a nagy háborúban való részvételünk, és arra gondoltunk, hogy kivételesen bocsánatot kérve minden hadtörténésztől, a Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól egy katonát szeretnénk megkérni arra, hogy beszéljen nekünk az első világháborúról. Egy olyan katonát, aki ma is aktív katona, hogy mit gondolt erről a korról. És így esett a választásunk dr. Liptai Péter ezeres parancsnok helyettes úr a Debrecenből, akit én megkérek, hogy osszam meg velünk gondolatait.
Tisztelt altábornagy úr, tisztelt püspök urak, tisztelt ünneplő közönség. Röviden nem önreklám, csak hogy megértessem, hogy miért is. Ugye, ha több mint 30 éve vagyok, pontosan most már 30 éve vagyok tiszt, 33 éve katona. Lövészként végeztem szakaszparancsnoktól, a jelenlegi beosztásom, mindenfajta parancsnoki beosztást elláttam, közben egy-két törzsbeosztást is. Háromszor voltam misszióba, és ez lesz az ok, amiért ilyen érdekes módon közelítem meg majd az első világháborút. 2010-ben doktoráltam, egyébként nős vagyok, ugyancsak 30 év, és van 5 gyermek még ugyanattal a feleségtől. Tisza István, ugye, aki az első világháborúba történő belépésünkkor volt miniszterelnök, pár nappal a kázus belli után fogalmazta meg, számolni kell a háborúnak a társadalmi élet összes viszonyait felforgató rettentő hatásával. Bevezetőként tehát annyit, hogy amikor misszióban megy az ember, főleg parancsnokként, illik előtte egy kicsit áttekinten azt a területet, ahova megy. Megnézi, milyenek ott a viszonyok, milyen a veszélyeztetettség, ami befolyásolhatja az általa vezetett katonai szervezet működését, és azt is át kell gondolnia, hogy mit tenne akkor, hogyha a legnehezebb helyzetbe kerül. Amikor éles helyzetben kell, harcban kell esetleg vezetni a katonáit, még hogyha nem is feltétlenül fel ennek mindig a lehetősége, de ha a legrosszabbra készülünk, akkor utána csak kellemes meglepetés érhet minket. Én szerencsés voltam, mert amikor először mentem Káforba, majd először Afganisztánba, vagy második Afganisztánba, hát egy fokozatosságot jelentett a veszélyeztetettség során. Ha megnézzük az első világháborút, akkor nem véletlenül pár héttel a kitörése után, pár hónappal a kitörése után már megkapta ezt a jelzőt, hogy a nagy háború. És később, nagyon sokáig, mind a mai napig, ha valaki azt mondja, nagy háború, akkor nem a második világháborúra gondolna, hanem sokkal nagyobb pusztítást és pusztulást eredményezett, hanem az első világháborúra. Ugyanis ez volt az első globális, totális háború, ami alapjaiban rengette meg a világot, nem csak a boldog békeidők végét jelentette, hanem felborította a teljes korábbi értékrendet. Méghozzá nem csak kisebb közösségek, hanem szinte az egész emberiség vonatkozásában. Korábban soha nem látott pusztítást hozott, egyes statisztikák szerint többet, mint a korábbi 1000 év ismert fegyveres konfliktusainak összessége, bár ebben nekem vannak azért kételjeim, és egy újfajta hadviselést jelentett, részben annak köszönhető, hogy a 19. század ipari forradalma olyan pusztító kapacitást hozott létre az új fegyverrendszerekkel, amelyek ilyen tömegben előtte az egyébként jellemző helyi és regionális háborúkban még nem fejtették ki hatásukat. Igaza volt Tisza Istvánnak, amikor megfogalmazta azt, hogy ez fel fogja forgatni a társadalmat alapjaiban. Egy nagyon komoly társadalmi lélektani hatással bírt az első világháború, és utána már semmi sem lehetett a régi, mert az emberek is másképp gondolkoztak, mint előtte. A háború elején mindenki lelkesedett. A császár kijelentette, ő mindent átgondolt, mindent megfontolt. Az emberek úgy gondolták, hogy eleget tesznek hazafias kötelességüknek, és szinte boldogan, vidáman vonultak a háborúba. Annak ellenére, hogy a korábbi fegyveres konfliktusok, akár a Balkánon, vagy a világ más pontjain, amik még ugye helyi vagy regionális jellegűek voltak, már előrevetítették, hogy léteznek olyan etnikai, nemzeti és vallási konfliktusok, amelyek azért nem a lovagiasság szabályai szerint kerülnek lerendezésre egy-egy fegyveres konfliktusban. Senki sem gondolt arra, hogy ez majd esetleg az egész világra át fog terjedni. És a korábbi, majd nevezzük, hogy lovagias háború kora végileg le fog záródni. Mindenki lelkesen meg volt győződve a saját igazáról, tömegesen, illuzórikusan lelkesedve vonultak a háborúba mindkét fél részéről, mind az Antant, mind a központi hatalmak részéről, és önkéntesen vonultak. Nekem mindig eszembe jutott a gyerekkoromban elsőként látott Nyugaton a helyzet, Változatlan című film, ami nagyon jól bemutatja, hogy hogy is változik meg ezeknek a fiataloknak, lelkes fiataloknak a lelkülete a háború végére. Mindenki úgy gondolta, hogy ezeknek a feszültségeknek, amelyek a háború kirobbanásához vezettek, egyetlen megoldása van, az pedig az erőszak, az a háború. Igen ám, de az első év után, miután Vilmos császár ígérete, hogy mire lehullanak a falevelek, hazatérnek katonáink, nem valósult meg, azért el kellett gondolkozni, hogy tényleg ez a helyes út. A kezdeti hősies huszárrohamok elhaltak a géppuskatűzben és a tüzérségi tűzben, vérbe fulladtak, ugyanígy a gyalogsági rohamok, és az új harceszközök bizonyították, hogy nem is olyan egyszerű győzelmet aratni. Mindenki úgy gondolta, hogy hip-hop, lerohanjuk az ellenséget, és már ott is vagyunk a fővárosában, megadásra késztetjük. Ehelyett megmerevedtek az arcvonalak, és ez a pusztító erő sokkal inkább a pusztításra, a haditechnika és a technikai felelős a pusztításra koncentrált, nem a manőverre, és nagyon sokáig kellett gondolkozniuk és próbálkozniuk megoldani az úgynevezett álló háború kérdését. Amit úgy igazán nem is sikerült, de próbálkozások azért voltak.
Hitünk megvallása a példamutatás a családban. Többek között erről beszél Bíró László katolikus tábori püspök.
Az Isten hit, az egyházhoz való tartozásnak a gondolata, példája. Itt megint csak azt látom, hogy az idősek azok, akik a hitélet tekintetében példaképek. Sokkal inkább példaképek lehetnek, mint a szülők. Vagy rosszul látom ezt?
Nem.
Vagy sokszor látom, hogy próbálkoznak a nagyszülők, az idősek, és néha kudarcot vallanak, de inkább ők azok, akik az unokákat viszik a templomba, és talán a szerencse akkor ugye jönnek majd a gyerekek is, mert ugye ők elfoglaltak, sokszor hallja ezt az ember, nincs idejük arra, és akkor viszem az unokákat a templomba, az unokákkal foglalkozik valaki, beszélnek, a Bibliát olvasnak.
A Tátárrendszer alatt voltam fiatal pap, és nagyon nagy hálával gondolok azokra az áldott nagymamákra, akik hozták az unokájukat a hittanórára, ott ültek velük a hittanórán, és most ezek az unokák már 50 évesek, és lassan már ők is ugyanezt teszik az unokákkal. Ha azt az áldott nagymamák azt nem tették volna, ezek a gyerekek most nem lennének a házas csoportjaim tagjai, most nem tudnék velük találkozni. Nagyon sokan vannak közülük, akikkel itt Pesten is találkozom, és most házas csoportoknak a tagjai. Még a kisgyerekkorban a székről még le se ért a lábuk, a nagymama hozta őket a hittanórára. Nagyon-nagyon hálás vagyok nekik. Ő nélkülük ezek a gyerekek valószínű nem maradhattak volna meg a hitben, mert magukban nem jöttek volna a hittanórára. Tehát a nagyszülőknek a generációja nem leírandó. Persze, azt is hozzá kell tennem, hogy azok a nagyszülők, akikkel fiatal papkoromban találkoztam, azok még kaptak egy egyházias nevelést. A mai nagyszülők generációjával kapcsolatosan más a helyzet. Sokszor hallom fiataloktól, hívő, gyakorló fiataloktól, hogy néha félek otthagyni a gyerekeket a nagymamánál, a nagypapánál, mert neki már semmi vallási műveltségük nincsen, és hát butákot mondanak a gyereknek. De olyan nagypapáról, nagymamáról is tisztelte gondolok, aki azt mondta, hogy meg kellett nekem tanulni most az imádságokat, mert nem tudtam a gyereket lefektetni. Ilyen nagyon bonyolult a társadalmunk, nagyon fontosnak tartom, hogy az egyházközségek menjenek oda ezek a nagyszülőkhöz, szólítsák meg őket, tartsanak ennek a nagyszülő generációnak alapvető hittant. Nem tehetnek róla, hogy ők a Kádár rendszerben, vagy talán még a Rákosi rendszerben egy agymosott ideológiát kaptak. Sokszor találkozom ezzel a jelenséggel. És azt is látom, hogy a nagyszülők generáció nem elzárkózó. Évente egyszer tartok a generációknak egy közös szentmisét, és előtte az öregeknek külön lelki napot. És látom azt, hogy mennél messzebb van az egyháztól nagymama vagy nagypapa, annál szívesebben van ott, ezen a lelki napon. Tehát nagyon fontos, hogy az egyház közössége is segítse a mai nagyszülő generációt, mert nem egyszerű nekik megfelelni a hívő gyereküknek, a hívő unokájuknak az őrzését, fejlesztését, hogy tudjanak a hitben példakép lenni számukra. Ez kell az egyházi közösség segítsége is. Nagyon-nagyon látom ezt a problémát. És látok szép kezdeményezéseket, és látom az öregek részéről is, a nagyszülő generáció felől is a készséget, és a fiataloknak az örömét is, amikor segítséget kapnak, hogy a nagyszülők ebbe az irányba is tudják egy kicsit képezni magukat.
Bíró László katolikus tábori püspökkel készített beszélgetésem egy részletét hallották. Nádas Alfonz, Hadinapló. Bőzsöny Ferenc folytatja a kötet felolvasását.
Ma először érzem magamat rosszul, fáj a gyomrom, kavarok bennem minden, szédelgek. Egész nap itthon dolgoztam, elláttam a sebesültjeinket, akiknek megint felszaporodott a számuk. Sürgősen elintéztük őket, hogy szállíthassunk. Délelőtt egy aranyérműtétnél asszisztáltam. A végbél mellett tájog volt. Kálmán elhatározta, hogy az aranyeret is ellátja. A szerencsétlen sebesült valami megmagyarázhatatlan butaság miatt eltitkolta, hogy a sebe genyed. Félt, hogy nem mehet haza szabadságra. Persze teljesen elrontotta az állapotát, belázasodott. Azt gyorsan lenyomtuk. Idő nem volt a kitisztításra, hát így fogtunk hozzá. Ahogy Kálmán jobbján éppen két kampóval dolgozom, a vazaki szoba tele lett a vigyáz szóval. A katona csak katona, valamennyien abbahagytuk a munkát és a műszerrel a kezünkben odafordultunk az ajtóhoz. Németh Béla vezérőrnagy lépett be, Dezsényi János segédtisztel. Szegény sebesültünk. Éppen akkor ürített nagy fájdalmában. A két legény, aki tartotta a sebesült lábát, szintén vigyázba merevedett. Senki sem vette észre a fonák helyzetet, a vezérőr nagyon kívül. Ő viszont látva ezt az épületes látványt, azt mondta orvosan, köszönöm uraim a szíves fogadtatást. Folytassák a munkájukat. Oda pillantott az ürülő végbélre, ránk nézett, szalutált, és Jánossal együtt kiment. Csak a bajusza mozdult, mert alig bírta tartani a nevetését. Odakint János megállt mögötte, s ahogy az ablakon át kipislantottam, kezét a szája elé téve, majdnem derékszögbe hajolt, úgy nevetett. Este megjött a parancsnok. Kíváncsi vagyok, milyen réméreket hozott.
Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Egy hét múlva jelentkezünk majd újabb témákkal. Egy imával búcsúzom. Boldogságos Szűz Mária, Isten anyja, segíts, hogy mindig gyermeki szívem legyen, tiszta és finom, mint a forrás. Segíts, hogy egyszerű szívem legyen, melyet sohasem borít el a keserűség. Segíts, hogy erős szívem legyen, tudjak áldozatot hozni, és gyengéd szívem legyen, mely együtt tud érezni másokkal. Adj hálás szívet, mely örülni tud annak, amit kapott, és adj nemes szívet, mely senkivel szemben sem hordoz keserűséget. Segíts, hogy szelíd és alázatos szívű legyek, tudjak szeretni önzetlenül, és boldog legyek, ha adhatok. Amen.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Hírpercek.
Mikrofonnál Szigler Lúzi.